Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Kulturális ösztöndíj program indul a Magyar Civil Háló kezdeményezésére a Kulturális és Innovációs Tárca támogatásával és fővédnökségével. A részletek Rozgonyi Ádámtól.
Az ösztöndíj program a Magyar Művészeti Akadémia stratégiai partnerségével indul, amely hosszú ideje működteti sikeresen művészeti ösztöndíj programját, mondta az Inforádiónak Kishegyi Anita, kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár.
És ez a kulturális ösztöndíj program három fiatal középgenerációs tehetséget fog majd támogatni három kulturális intézményen keresztül. Maga a kód elnevezés azért jött létre, abból a gondolatból született, hogy a magyar kultúra nem csupán tanult ismeretek összessége, hanem egy belső örökség, amely generációkon át öröklődik bennünk, úgymond kódolva van. És ez egy a nyelvünk, dallamaink, történeteink, gondolkodásmódunk egy olyan közös mintázatot alkot, ami meghatározza az identitásunkat, és a kód egyszerre jelenti a hagyományt és a megújulás lehetőségét is, és azokat az alkotókat támogatjuk, akik ezt az örökséget képesek tovább gondolni a 21. század nyelvén.
Az egyéves ösztöndíjprogramot már meglévő alkotói tevékenység támogatására hozták létre, tette hozzá az államtitkár.
Dobszai Meskó Ilona Erkel díjas zeneszerzős karmester az első ösztöndíjasunk, akinek van egy olyan műve, amit egyébként a nagy közönség számára még nem mutatott be, de nekünk valójában az a célunk az ösztöndíjasok kiválasztásával, és az ösztöndíjasok arra kapnak lehetőséget, hogy mind hazai, mind nemzetközi szintéren megismerik más közösségekben is. Ezért van az, hogy most a civil szféra fogja jobban megismerni ezeket az ösztöndíjasokat a magyar civil hálón keresztül.
A cél, hogy nemzetközi szintéren is megismerhető legyen az ösztöndíjasok munkássága. A programban 1 millió forint támogatás érhető el. Az első alkalommal az MMA további 1 millió forinttal támogatja az ösztöndíjas tevékenységének népszerűsítését, tette hozzá Kishegyi Anita, kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár.
Az idén április 1-e és 12-e között rendezi meg a MÜPA a Bartók Tavasz Összművészeti Fesztivált Budapest több helyszínén. A rendezvény sorozat programjai között a Kortárs Táncszínház egyik legelismertebb társulatának produkciója, egy búcsú turnéra induló jazz együttes koncertje, az arab opera Varázslatos Világa, valamint barokk remek művek világhírű előadói is szerepelnek. Rozgonyi Ádám kérdezte K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját.
A Bartók Tavasz tulajdonképpen 6 évvel ezelőtt azzal a elhatározással kezdte el a működését, hogy tulajdonképpen Bartók művészetét vagy személyiségét megint vitáljuk a 21. századba, ami azt jelenti, hogy bemutatjuk azokat a dolgokat, amiket neki köszönhetünk, azt az örökséget, ahonnan ő is merítkezett, tehát akár a népzene világa. Azokat a műfajokat, amiben otthonosan mozgott, ugye, és ez elég széles körű, hiszen operától kezdve a tánc darabokig írt műveket. És ezt összekapcsoljuk a mával, tehát azt az inspirációt, amit az ő művészete nyújtott, azt a mai művészeken keresztül megmutatjuk. A másik szervező erő az egy kicsit áttételesen kapcsolódik hozzá. Itt van a húsvéti ünnepkör, és mivel a keresztény kultúrának is nagyon sokat köszönhetünk a húsvét értelmezés kapcsán, ugye rengeteg mű készült a húsvét és Krisztus kapcsán, ezért rendszeresen jó pár programmal körbevesszük ezt. És itt is széles a spektrum, hiszen nem csak a klasszikus nagy műveket mutatjuk be, hanem létrehoztunk olyat is, ami népi ihletésű, vagy a népi hagyományokat eleveníti föl, hiszen ezek lassan kikopó félben vannak. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy széles merítésű fesztivál, és nem csak előadó művészetről szól, hiszen van társ fesztiválunk is, például a Margó Irodalmi Fesztivál, ami az irodalmi oldalát mutatja be, vagy pedig ugye a képzőművészet kapcsán Most is két partnerünk van ebben, a Ludwig Múzeumnak a Fekete Tükör a Jövő Hosszú Árnyéka című kortárs festők műveiből összeállított kiállítás, a Nemzeti Galériának pedig a Dolce Vita Itália élménye két évszázad magyar művészetében, ugye nagyon szoros a olasz-magyar művészeti kapcsolat.
Tudunk-e így úgymond húzó neveket vagy olyan előadókat is említeni, vagy lehet-e, akik meghatározzák az idei programokat?
Két nagyon gazdag iránya is van az idei fesztiválnak, az egyik a régi zene, hiszen több világsztár és jelentős esemény is kapcsolódik ehhez. Vivaldinek az Il Tamerlano, vagy Bajazetként is szokták emlegetni ezt az operát, a Julia Lezsnyeva a világsztár közreműködésével, a Les Assons együttessel lesz bemutatva. És hát van egy szerintem világra szóló dupla koncert, szóval John Eliot Gardinerhez kapcsolódik, a többszörös Grammy-díjas karmester, a barokk és a régi zene úttörő alakja. Ugye először megalapította az English Barokk Szólisztet, vagy angol barokk szólistákat és a Monteverdi kórust. Ők fogják a Bach János passióját előadni. Majd az elmúlt években megalapított egy új formációt, a Constellation Choir and Orchestrát. Ők pedig húsvét második napjára komponált két kantátáját és a húsvéti oratóriumot mutatják be. Ez egy különleges esemény az európai komoly zenei életben. És hát, hogy a húsvéthoz kapcsolódjanak magyar sztárok is, Sebestyén Márta és Andrejszky Judit, a Hangos Húsvét Napján című közös estje, pedig a húsvéthoz kötődő hagyományvilágot mutatja be. Világsztárok kapcsán van egy másik, vagy sztárok kapcsán van egy másik irány is, a táncprogramja a fesztiválnak. 15 év után újra látható lesz, Pina Bausch volt együttese a Tenstarter Wuppertal, és a zseniális koreográfus, ikonikus művész Volmond költözik be három estére a Műpába. Emellett lett nemzeti opera és balett társulata, Chopin és Debussy zenéjén keresztül mutatja be Vászlávki életének meghatározó pillanatait egy ilyen balettjátékban. A magyar sztárok is részt vesznek, Bozsik Ivett társulata a Belső Gyermek című bemutatójával lesz jelen. Székesfehérvári Balett Színház pedig Tiszta Szoba címmel mutatja be a Lajkó Félix zenéjére készült új produkcióját. Ahogy elhangzott már, ugye opera különlegességek is lesznek, Selmeszi György, Királyi Fenség és Vajda János az ítélet két egyfelvonásos opera lesz színre vive. A világirodalom két meghatározó alkotója, Thomas Mann és Ludwig Dürrematt műveinek nyomán születtek ezek a zenedrámák. És hát egy való érdekesség, amiben én is kötődöm, mint rendező, az Ománi Királyi Operaház megrendelésére elkészítettük és bemutattuk az első arab nagyoperát, Szimbád, az ománi tengerész. Ennek a bemutatója októberben volt Muscatban, Ománi operában, és ennek a műpás verziója lesz itt színre vive. Hisham Gabr egyiptomi arab szerzőnek a műve, egy nagyon érdekes és különleges. Tulajdonképpen ugye a második előadás, de nem arab országban, a európai premiér. Emellett lesznek speciális programjaink, például a Gerendás Generációk estjén a magyar könnyűzene egyik karakteres alkotója, Gerendás Péter lép színpadra. A nemzetközi pályán is bizonyító zenész gyerekeivel, ez egy nagyon izgalmas dolog. Vagy a jazz területén a The Bad Plus jazz formációnak lesz a koncertje. A jazz, rock, pop és a kortárs zene határait feszegető érdekes formáció ez. A szakmai programok kapcsán annyit, hogy hosszú idő után végre vendégül láthatjuk azt a szakmai fórumot, amit Classical Next-nek hívnak. Ez a nemzetközi klasszikus és kortárs zenei színának a kulcsszereplőit hívja össze. Ugye itt több szakmai egyeztetés, showkéz is zajlik ilyenkor, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy a fesztiválunk alatt legyen ez, hiszen így be van ágyazva egy csomó olyan program, ami a gyakorlati megvalósítása az itteni elképzeléseknek, vagy pedig vitákat is tud létrehozni, úgyhogy ez a szakmai, nagy európai szakmai fórum szintén a fesztiválnak a része.
K.L. Csabát, a MIPA vezérigazgatóját hallották. Már játsszák a hazai mozik Enyedi Ildikó új filmjét, a Csendes barátot. A Verencei Nemzetközi Filmfesztiválon 6 díjat is elnyert alkotás a növény és az ember kapcsolatát dolgozza fel. A rendezővel korábban Rozgonyi Ádám készített interjút.
A filmünk az egy német kisvárosban, egy nagyon patinás egyetemi városban játszódik, Marburgban, ami azért speciális, mert nem a szélén, hanem a legközepén, tehát a városközpontban van az egyetem botanikus kertje. Ez egy nagyon-nagyon régi botanikus kert. Ez a főhelyszín, és tulajdonképpen annak a lakói, és köztük egy fa, a szereplői, a nem emberi szereplői ennek a filmnek. Miután a növényeknek az életideje más, a fáknak különösen, három időségben mesél a film, és a századforduló, 20. századfordulója, illetve a közelmúlt 2020 mellett, ott van a 70-es évek is, és a 70-es években voltam kamasz. Akkor tulajdonképpen az egész hippi mozgalomnak és az ahhoz kapcsolódó kísérletezések és kutatások egyfajta új világlátás kapcsán rengeteg kísérlet zajlott akkoriban a növényi kommunikáció megfejtéséről. Persze ezek elég naív, egy kicsit New Age-i kísérletek voltak, de az alapjuk az eléggé pontos. Egyáltalán feltételezték, és aztán különböző műszerekkel, szenzorokkal megpróbálták fogni és értelmezni a növények által kibocsájtott jeleket. Tehát ebben az időben elkezdte foglalkoztatni nagyon az embereket, az a fiatalokat, hogy vajon hogy élik meg a világot, és kommunikálnak-e, és ha igen, akkor hogyan a növények. Ez engem akkor kamaszkoromban nagyon izgatott, még megvannak régi újságkivágások is, abban az időben Franciaországban éltem. Úgyhogy tulajdonképpen ennek a filmnek a gyökere ebből az időből, a kamaszkoromból származik, és a film egyik szála az egy 70-es évekbeli történet, ahol fiatal egyetemisták kísérleteznek növényekkel.
És jól tudom, akkor szakmailag ebből a aspektusból is segítették a filmkészítést tudományosan is, hogy ez hiteles legyen.
A filmnek tulajdonképpen két vonulata van. Az egyik az valóban a növényi kommunikációval kapcsolatos kutatások, a másik pedig az agykutatás, mert a filmünk főszereplője, emberi főszereplője, Tony Leung, ő egy olyan neurológus kutatót játszik, ugye az egész film egy egyetemi kampuszon zajlik, aki a kisbabák kommunikációját, világlátását próbálja megfejteni. Tehát ugyanúgy, mint a növények esetében, egy babánál sem tudjuk megkérdezni azt, hogy mit érez, vagy mit gondol. Tehát ugyanúgy indirekt módon kell következtetéseket levonni különböző kísérletek során, ahogy a növények esetében. Úgyhogy ez a film nem csak a növényekről szól, hanem rólunk is, emberekről, arról a vágyról, hogy megértsünk olyan létformákat, amiknek eddig nem igazán feltételeztük, hogy komplex lények, és van kommunikációjuk, vannak érzeteik, és van egy fajta világképük. Ahogy egészen megdöbbentő módon, még a nem olyan távoli múltban is azt feltételezték, hogy a kisbabák nem éreznek például fájdalmat. Szóval mind a két tudományág egy nagyon izgalmas átalakuláson megy keresztül az utóbbi 20-25 évben, és mind a két fajta átalakulásnak tulajdonképpen az a premisszája, hogy attól, hogy mi felnőtt emberek valamit nem tudunk érzékelni, attól még az nem jelenti azt, hogy ott nincs semmi, és próbáljunk meg valamilyen módon nyitni, kíváncsinak lenni, és legalább valamilyen halvány sejtés erejéig beljebb kerülni más létformáknak a világába is.
És talán mindez a növények mondjuk részletesebb megismerése, a működésüknek a jobban látása segíti még jobban definiálni, megérteni, hogy mi az ember, vagy mitől vagyunk emberek, és milyen viszonyunk van a természethez?
Igen, illetve ebben a filmben három időségben mozgunk egyikből a másikba, és nagyon mellbevágó, hogy akár csak ebben az elmúlt 100-150 évben az, ahogy mi emberek érzékeljük a világot, és benne saját magunkat, az milyen radikális változásokon esett át. Tehát a jelen percepciónkat mindig alapnak gondoljuk, magától értetődőnek gondoljuk, de ez a mindig magától értetődőnek tűnő alap, ez elképesztő sebességgel változik, máshova kerülnek a hangsúlyok, mást veszünk észre ugyanabban a tájban, ugyanazokban a lényekben, és hát saját magunkban is.
Enyedi Ildikó filmrendezőt hallották. Nem csak egy színész, hanem minden ember számára megtisztelő, szívet melengető érzés, ha elismerést kap, mondta az Inforádiónak Scherer Péter, a Páger Antal színészdíj idei kitüntetettje. A színművész hozzátette, a civil kezdeményezésre alapított díjakat nagyra tartja, mert odaítélésükben egyedül a szakmaisága mérvadó. Rozgonyi Ádám interjúja.
Idén ön vehette át a Páger Antal színészdíjat, ugye a Makói önkormányzat elismerését. Ugye ilyenkor mindig a Páger Antali szellemi örökséghez, ennek a továbbviteléhez kötik az elismerést, és annak adják, aki erre méltó. De milyen örökségről van szó, és hogyan lehet hű ehhez egy színművész napjainkban?
Én a színészetére gondolok kizárólag. Nekem nagy megtiszteltetés volt ez a díj, és fogalmam sincs, hogy ez a szellemi örökség, ez milyen fogalmat takar. Én Páger Antalt, mint színészt, színművészt fantasztikus nagyra tartom. Azt szoktam mindig mesélni, amikor szóba kerül ez, hogy döbbenten nézem 30-as, 40-es években a két háború közti filmjeiben, amikor a színészek nagy része még picit ilyen énekel, tehát mint hogyha azt mondanám, hogy kis barátom, foglalj helyet nálunk, kérlek, alasson. És akkor erre a Páger azt mondta, hogy köszönöm szépen, akkor egy kávét kérnék. És úgy szólalt meg, ahogy én úgy gondolom, hogy ma kell játszani. És teljesen, bizonyos filmekben teljesen leugrik a környezetről. Szóval elképesztő. Tehetséges fickó volt. Én ezt tartom magam részéről a szellemi örökségének.
Maga az elismerés egy motivációs forrás lehet, vagy csak egy szépen csillogó tárgya vitrínben?
Hát nézze, egy színész számára, azt hiszem minden ember számára egy elismerés a társadalom részéről, ez ráadásul egy civil kuratórium adja, három színész, ők is Szalma Tamás, Hegedűs D. Géza, Kutvölgyi Erzsébet, Réz András filmkritikus, tehát, és azon kívül a Páger unokák vannak ebben a kuratóriumban. Megtisztelő dolog. Az embernek megsimogatja a szívét egy picit mindig, egy ilyen elismerés, és vannak állami jellegű elismerések, és vannak civil jellegű elismerések, amit ezen a pályán lehet kapni, persze, és vannak fővárosi jellegű elismerések. Én mindenből volt szerencsém begyűjteni egy-egy díjat már. Én a civil kezdeményezéseket mindig komoly dolognak tartom, mert igazából semmi más nem lehet ebben a dologban mérvadó, mint a szakmaiság, és az, amit az ember az életével kifejtett színészként. És ezért én ezt nagyra tartom.
Mondhatjuk azt, hogy az első igazi nagy visszacsatolást, hogy jó helyen van, jó pályát választotta, a Szent Ivánéi Álom című előadást hozta meg?
Igen. A szakmai elismerést azt mindenképpen mondhatjuk. Én 1985-től az Arvis Ura Színházi Társaság tagja voltam. Akkori Budapest és az akkori Magyarország egyik legjelentősebb független vagy alternatív, vagy úgy tetszik amatőr társulata volt, de nagyon komolyan véve a munkát, és itt mi olyan sikert darabokat csináltunk, mint Mester és Margarita, Piszkos Fred a kapitány, tehát elképesztő, rengeteget utaztunk külföldre, itt is volt egy Szent Ivánéink egyébként, és én imádtam ott lenni, de kétségtelen, hogy a nézők nagyon szerettek minket, mentek, futottak az előadásaink, telt házzal játszottunk, de a szakmai elismerés, főleg az egyéni színészi elismerés, ez nem nagyon jött. És akkor belekerültem 95-ben egy olyan Szent Ivánébe, ami Csányi János álmodott meg, és Udvaros Dorottya, Kulka János, tehát profi színészek, ők akkor már Kossuth Díjasként voltak ebbe jelen, és akkor Murányi Tünde, Vasvári Emese, csodálatos fiatal színészek, és itt sodort össze minket az élet, hogy improvizáljuk át a mesteremberek jeleneteket maiba, és így sodort össze az élet Mucsi Zolival, és ezt mi, nekünk nagyon erősen sikerült megtermékenyíteni, Úgyhogy több díjat is nyertünk vele valóban. És én konkrétan két színész díjat is kaptam erre.
Az előadástól korábban Mucsi Zoltán úgy fogalmazott, itt ragadtunk össze Pepével, a Mesteremberekben is nagyon jól improvizáltunk, és azóta is úgy tűnik, jól működünk együtt. Sok mindent hasonlóan látunk, dolgos fiúk vagyunk. Miben is hasonlítanak Mucsi Zoltánnal?
Nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, mert nagyon különböző emberek vagyunk egyébként az Olival. Mind a kettőnknek van egy magához való sajátos humora, és mind a kettőnknek megvan a magához való esze is, de nagyon-nagyon habitusban nagyon-nagyon különbözőek vagyunk, de valahogy, mint a yin és a yang, tényleg egymásba csavarodva egy csodálatos gömböt adtunk ki ebben az előadásban, és elképesztő erővel végig gurultunk ezen a Shakespeare történeten, megtermékenyítettük egymás improvizációit. Tulajdonképpen egyrészt nagyon hasonlóan látjuk azt, hogy a próbára időben kell érkezni. Nem vagyunk késősök. Ha most nekünk van egy megbeszélésünk 10 órára, az biztos, hogy az Olival mi ketten 10 perccel ott vagyunk. És egyszerűen így neveltek minket. Őt Szolnokon, a Szolnoki Színház, engem az Arvi Súrában, mindenkünket más miatt nem késünk. Komolyan vesszük a melót, szeretjük csinálni, de úgy vesszük komolyan a melót, hogy közben hülyéskedünk. Nehéz ezt jól elmagyarázni. Talán azt mondanám, hogy vannak ügyek az ember életében, vannak olyan színházi előadások, maga a színház önmagában egy ügy, ami azt jelenti, hogy az ember nem meri csak halkan súgni, de annyira szeretjük, hogy tulajdonképpen ingyen is csinálnak mind a ketten, csak ezt nem szabad hangosan mondani, mert a koronától kezdve ingyen fogják kérni. De alapvetően arról szól, hogy nem a pénzről szól egyikünknek sem az élete. Persze mindenki pénzből él, jó dolog jól élni és jó dolog pénzt keresni, de alapvetően vannak olyan témák, vannak olyan ügyek, színházi előadások, és időnként filmek is, akár fiatalokkal, amit nem a pénz miatt vállalunk, hanem egyszerűen azért, mert tetszik. És aztán az ember valami egyéb másból, amit nem ügynek, hanem pénzbevételi forrásnak vesz, elvállal egy-egy reklámot, ilyesmit, és azzal fenntartja a tűrhető életszínvonalát. Tehát, hogy valahogy valami ilyen filozófia mentén hasonlóan gondolkodunk az Olival.
Scherer Péter színművészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Zsámboki Zsoltot hallották.
A kulturális perceket hallották.